Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Amikor az egyetemisták meghallják azt a szót, hogy szesszió, nem egy esetben görcsbe rándul a gyomruk, hiszen a tanévnek ez az időszaka, amikor tényleg le kell ülni tanulni. Azonban az online oktatás ezen is változtatott. Egy, a világhálón történő vizsga esetében a hallgatók otthonról tudták bebizonyítani, hogy mi az, amit tudnak. Viszont nem egy esetben voltak olyan tényezők, amelyek segítettek nekik. Itt lehet gondolni akár egy olyan személyre, aki diktálta a válaszokat, vagy a számítógépük memóriáján tárolt tartalmakra. Ennek az időszaknak viszont most vége, ahogyan az online államvizsgának is. Bár még megvan a lehetőség online járni a felsőoktatási intézményekbe, az ismeretfelmérés személyes jelenléthez kötött. Témánk hibrid oktatás, klasszikus vizsga. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyirádió.ro. Nagy szeretettel köszöntöm ma esti meghívottunkat, dr. Serb László marketing szakembert, a Kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetem közgazdaság és gazdálkodás tudományi kar adjunktusát. Tanár úr, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, kedves hallgatóknak is!
Elsősorban beszélünk arról, hogy hogyan is nézett ki a teljesen online oktatás. Melyek voltak ennek a negatív és a pozitív hozadékai? Mint tanár, mint pedig diák szemmel, hiszen mint oktatók meggyőződésem, hogy számos visszajelzést kaptak.
Az elmúlt két év elég nagy kihívás elé állította azt a jól bejáratott rendszert, amit a felsőoktatás jelentett Romániában, és mi is így voltunk evel, tehát gyakorlatilag egy olyan helyzetben kellett az online oktatás mellett döntsünk, amire lelkiekben nem voltunk felkészülve. Szerencsére a Bábes-Bolyai Tudományegyetemen néhány hét leforgása alatt elég jól alkalmazkodtunk az új helyzethez, ezért egy olyan online oktatási formát kezdtünk el, ami szerintem egészen jól dübörgött már a tavaly, és nyilvánvalóan ezt a tudást, amit összeszedtünk ebből tanárként, és hát szerintem a diákok is erre gondolhatnak, azt mindenképpen szeretnénk kamatoztatni a továbbiakban is. Ami a tapasztalatot illeti, felemás a tapasztalat természetesen. Voltak negatív és pozitív oldalai is ennek az online oktatásra való áttérésnek. Tulajdonképpen az elején inkább a negatívak látszottak, mint például az, hogy ugye a személyes kapcsolattartás, a szemtől szemben kommunikáció kimaradt, ezért egy olyan formára kellett átállni, amihez nem volt szokva se a tanerő, se a diákok. Mi viszont abszolút pozitívum volt az, hogy talán energiasporlás történt olyan szempontból, hogy kevesebb volt az üres járat, kevesebb volt az olyan jellegű találkozó, amelyik mondjuk esetleg haszontalan lett volna, vagy pedig nem lehetett volna kihozni belőle a maximumot, tehát hatékonyabban mozgott az egész oktatás, és szerintem ebből már lehet építkezni a jövőre nézve is.
Hogyan változott meg a jelenlét az online órákon?
Az online órákon való jelenlét, hát nyilván itt azért azt hozzá kell tennem, hogy volt egy szabályozása ennek, tehát a jelenlét az valójában ugye a szemináriumokon továbbra is kötelező volt, az előadásokon pedig hát ugye nem kötelező a Bábes-Bolyai Tudományegyetemen a jelenlét. Ennek ellenére azt azért elmondhatom, hogy ott a kezdeti időszak után, tehát hogy a kezdeti időszakban ott még elég nagy volt a zűrzavar és a káosz, akár csak az országban, bárhol, bármilyen tanintézményben, bármilyen területen, azt követően viszont beállt egy rend, ami alapvetően nem különbözött túlságosan az azelőtti offline oktatástól. Tehát én például személyes tapasztalatomból elmondhatom, hogy a diákok komolyan vették a jelenlétet, szemináriumokon jelen voltak, előadásokon is szép számmal jelen voltak. Az egyetlen problémája talán ennek a jelenlétnek az volt, hogy nem az a típusú jelenlét volt, mint amikor látják egymást az emberek, látja az oktató a diákokat, meg a diákok az oktatót, hanem ugye néha ugye nem volt bekapcsolva a kamerája, diákoknak. Én jó magam is tanárként néha kerültem abba a helyzetbe, hogy én beszéltem a kamerának és a mikrofonnak, és a másik oldalon nem voltam benne biztos, hogy ki az, aki hallgat engem. Viszont utólagos feedback segítségével kiderült, hogy nagyon sokan komolyan vették az online oktatást is. Lehet, hogy eleinte mi értékeltük alul azoknak a számát, akik komolyan veszik az online oktatást. Ahhoz képest, hogy mi mire gondoltunk, tehát mondjuk tanárként, nagyon sokan komolyan vették, és ezt amúgy a felmérés is, a szesszió, a vizsgaidőszakbeli felmérések is bizonyítják. Valójában a visszakérés módszereitől eltekintve azt lehet mondani, hogy az eredmények egész jó. Tehát látszik, hogy zajlott egy munka, zajlott egy komolyabb tanulás sokaknál, és nyilván itt minden esetben vannak, és most is voltak olyanok, akik nem vették nagyon komolyan az egyetemista létnek ezt a részét. Viszont én összességében meg vagyok elégedve. Tehát én most így utólag, 2 év után nem nagyon látom azt, hogy olyan nagyon negatív vagy hatékonytalan lett volna ez az időszak.
Milyen különbség volt egy online vizsga és egy online óra között? Ugye vizsgán a tanár is jobban kell figyeljen arra, hogy mit csinálnak, vagy mit nem csinálnak a diákok.
Az online órák is jó esetben, itt ugye hogy a kedves hallgatóknak mondom, hogy egy ilyen gondolati kísérletet elvégzünk a fejünkben, hogy ha valaki színházba megy, és ott éli át a színdarabot, az merőben különbözik attól, mint amikor mondjuk YouTube-on vagy televízióban nézünk egy színdarabot. Valami elvész belőle. Most én az online óráknál is ezt tapasztaltam, hogy az online óra nem rendelkezik minden olyan tulajdonsággal, mint amivel egy offline óra rendelkezhet, épp ezért ott volt hiányérzetem. Viszont az online vizsga az más történet, itt ugye nagyban függ attól is, hogy milyen tantárgyról van szó, vannak reálosabb tantárgyak, ahol példákat kell megoldani, matematikai számításokat kell végezni, vannak humánosabb tantárgyak, ahol inkább ugye ezek a gondolatmenet számít, meg az, hogy tudják-e használni a megtanult tudást a diákok. Ilyen szempont az online vizsgák azok nagyobb kihívást jelentettek. Szerintem a tanároknak is, de a diákoknak is. A tanároknak a következőképpen. Gondoskodni kellett arról, hogy egyenlőség legyen a diákok között, tehát hogy hasonlóan tartsák be a szabályokat, és esélyegyenlőség legyen olyan szempontból is, hogy ne történjenek csalások, igaz, másoknak a rovására. A tanárok szempontjából ez nagyon fontos volt, hogy garantálni lehessen. A diákok szempontjából meg azt figyeltem meg én személy szerint, hogy nagyon sokat aggódtak a technikai feltételek miatt. Az online vizsgáztatásnál ugye egy újabb stresszor jött be. Ők otthon ültek, otthonról vizsgáztak, viszont bármikor elvehették az internetet, megtörténhetett valami olyan előre nem kiszámítható dolog, ami itt az egyetemen például nem valószínű, hogy megtörténhet, és ez egy plusz stressz volt, és nagyon sok diákon éreztem ezt a szorongást, ami pluszban jött, tehát az offline vizsgákon ettől mentesültek, ettől a stressztől.
Hogyan tudta egy tanár, egy oktató kezelni ezt a stresszt? Hiszen valóban megtörténhet, hogy elveszik az áramot, elveszik az internetet, és ez nem csak egy kifogás, amit az online órákon vagy az online vizsgákon a diákok olyan sokáig puffogtattak, hogy hát nem én vagyok a hibás, hanem csak elvették az internetet.
Igen, hát itt ugye az erre a válasz, hogy megedzette az adaptációs képességünket, a rugalmasságunkat is, hogyha az online órákon történt ilyen eset, hogy valakinek elvették az internetét, annak ugye tétje akkor nincsen, tehát a diák szemszögéből, meg a tanár szemszögéből sem, mert hát mikor tud, akkor visszalép. Tehát ott valójában egyfajta tolerancia és türelem jellemezte ezeket az eseményeket, amúgy voltak ilyenek. Tehát nyilvánvalóan ugye sokan hazaköltöztek Kolozsvárról a diákok közül, amikor áttértünk online oktatásra, és hát sokaknak nem volt otthon megfelelő gyorsaságú internetjük, vagy nem volt meg a megfelelő infrastruktúra ahhoz, hogy az online oktatást 100%-osan fel tudják használni. Úgyhogy tulajdonképpen egy ilyen rugalmasságra volt szükség mindenképpen, tehát ez nagyon fontos volt. Az online vizsgákon viszont ott szerencsénk volt avval, hogy egy-két olyan rendszere van az egyetemnek, olyan platformja, amelyik segítségével tesztvizsgákat és egyéb jellegű vizsgákat is lehet tenni, és ezek a platformok elég sokat segítettek abban, hogy ezeket a jellegű technikai gondokat is kiküszöböljük. Most itt hangsúlyozom, inkább az internet kapcsolattal való gondokra gondolok, tehát mondjuk, hogyha elvették valakinek tesztoldás közben az internetét otthon, akkor nem vesztek el a válaszai, a platform mentéseket készített és gondoskodott arról, hogy utána, miután visszaadják az internetét, akkor tovább haladjon a munka. Egy másik kérdés a nem technikai problémák, tehát mondjuk az, hogyha ugye a tanár nem látott bele abba, hogy a vizsgán mi történik. Tehát a diák szemszögéből nézve, ez itt ismételten azt tudom mondani, hogy elég tantárgyfüggő. Én személyesen az én tantárgyaimnál úgy oldottam meg ezt, hogy teljes egészében átgyúrtam a számonkérésnek a módozatát, tehát valójában úgynevezett open book vizsga volt, nyílt vizsga volt, ami azt jelentette, hogy használhatnak több anyagot. Valójában nem volt emiatt továbbra is releváns az, hogy odafigyeljek, hogy vajon miből olvasnak meg puskáznak, de gyakorlatilag bármit felhasználhattak, mert gondolkodni kellett tudni, és úgy kellett válaszolni, nem pedig visszamondani valamit, amit megtanultak. Na most nyilván voltak olyan tantárgyak, amelyeknél ez nem volt lehetséges, mert olyan jellegű a tantárgy, olyan a tananyag, hogy open book vizsgát nem lehet indítani, ott pedig mindenféle módszerrel oldottuk meg ezt a problémát. A visszajelzések elég jók, tehát valójában azt el lehet mondani, hogy egy elég gyors, erőltetett gyors menetben, de felzárkóztunk arra a szintre, amelyikben az online vizsgáztatás is korrekt módon levezényelhető. Azt azért tudni kell, hogy nagyon sok függ a diákok hozzáállásától is, tehát úgy, ahogy offline oktatás keretében, offline vizsgázás keretében, hát online vizsgázás keretében is ugyanazok a gondok, hogyha valaki nem veszi komolyan a tanárt, nem veszi komolyan az évfolyamtársait, saját magát, akkor nyilvánvalóan akar majd puskázni. Ezt viszont el lehet bátortalanítani online csatornán is, akár csak offline csatornán. Tehát erre megvannak a pedagógiai módszerek.
Hogy lehet elvenni akkor a diákok bátorságát attól, hogy puskázzanak, illetve milyen más módszerekkel éltek a kollégák annak érdekében, hogy meggátolják a puskázást, akár technikai, akár pedagógiai módszerre gondolván?
A puskázás az lehet, hogy reflex sok diáknak. Nyilvánvalóan itt ugye nek lehet, hogy bizonyos diákok úgy is jöttek a középiskolából, hogy a puskázás az valahogy hozzátartozott az arzenáljukhoz. Azt azért itt el kell mondjam, hogy azon tantárgyakból, amelyek kellően érdekesek és hasznosak voltak, ott ez a reflex is nem volt annyira erős, és amit lehetett tenni a puskázás ellen alapvetően, tehát például, hogyha az online teszt oldás közben a platform olyan technikai adottságokkal rendelkezik, tehát ez az egyik módszer, olyan technikai adottságokkal rendelkezik ez a bizonyos tesztoldó platform, hogy szemmel lehet követni atipikus válaszokat, vagy pedig olyan viselkedéseket, olyan válaszokat, amelyek gyanúsak, tehát ez ugye meg lehet oldani. A másik, ami nagyon elterjedt szokás volt nálunk, az az, hogy bekapcsolt kamerával jól láthatóan kellett a vizsgán jelen legyenek a diákok, tehát közben a tanár láthatta, hogy mit csinálnak. Egy olyan perspektívát kapott a tanár a vizsgázó diákokról, amit amúgy az offline vizsgáztatás közben is rendelkezésére áll. Tehát ez lett volna a második esély. Szóval a platform programozásilag segített abban, hogy puskázást elbátortalanítsuk. A Zoom-nak, vagy akár tulajdonképpen akármilyen Microsoft Teams, Zoom, stb. A használata arra, hogy lássuk, hogy a diák mit csinál és hogyan viselkedik vizsgáztatás közben. És az adaptálása a teszteknek, meg a tételeknek olyan formában, hogy a tananyagról való gondolkodás kerüljön felmérésre, nem a tananyag visszaadása. Mert hogyha azt szeretnénk megtudni, hogy a tananyagot mennyire értette meg valaki, és mennyire képes gyakorlatba ültetni egy példán keresztül, akkor már a puskázás sem sokat segít. Tehát valójában ez lenne a harmadik eszköz, úgy is mondanám, hogy ez egy ilyen pszichológiai eszköz.
Térjünk rá akkor az egyetem záró mozzanatára, azaz az államvizsgára. Ezt a diákok is sokkal komolyabban veszik, mint egy rendes vizsgát. De hogyan is nézett ki ez a próbatétel az online világban?
Az online világban, és hát ugye az online oktatáshoz való alkalmazkodás megkívánta, hogy egy olyan államvizsga, védés, záróvizsga metódust dolgozzon ki a karunk, ami két problémát old meg. Egyrészt megoldja azt a problémát, hogy egyenlőség legyen a diákok között a vizsga alkalmával, tehát korrekt legyen a vizsga, és a másik probléma, amit meg kellett oldani, az az, hogy sok diákot lehessen levizsgáztatni megfelelő időintervallumon belül. Itt ugye nálunk a karon elég sok diák. És éppen emiatt úgy adaptáltuk a záróvizsgát, hogy a záróvizsgának két próbája van, a bábesbolyain a közgázon van az írott vizsga, ugye ez a licenc vizsga, és a szakdolgozat védése, az a második vizsga, és akkor ebből a kettőből áll össze a záróvizsga, ez a, ugye, ami a diplomához maradéktalanul szükséges. És hát az írott vizsga az tesztformátumú volt, tehát a diákok beléptek Zoomra, kaptak teszteket különböző tantárgyakból, ugye, amilyen a záróvizsga a tema matematikában szereplő tantárgyakból, azokra ugye előzetesen nekik már a tételsor, a bibliográfia el volt küldve, abból felkészültek, és akkor beléptek Zoomra, és ott zajlott le egy ilyen a szóbeli vizsgának egy formátuma, ami tulajdonképpen tesztmegoldásokból állt, tehát különböző teszteket kellett megoldjanak, és akkor a tesztek megoldásai alapján kapták meg az első próbára a jegyet. És akkor jött utána a második rész, a védés, amikor a szakdolgozatukat megvédték, tehát tulajdonképpen bemutatták ilyen 10-12 percben, kérdésekkel együtt akár 15 percben a szakdolgozatukat. És tulajdonképpen egy diák legtöbb 40 perc mi alatt meg is volt. Hangsúlyozom, ez egy olyan megoldás volt, ami elég komoly felkészülést igényelt, ugye a tanárok részéről, mind a diákok részéről. Volt benne egy újdonsághatás, viszont így visszagondolva összességében azt hiszem, hogy kijelenthetem a kollégáim nevében is, hogy jól vettük ezeket az akadályokat, és megfelelő volt, korrekt volt a vizsgáztatás menete.
Idén tavasszal feloldották az összes korlátozást, így a diákok visszatérhettek az egyetem padjaiba. De voltak olyanok is, akik továbbra is az online-t választották. Így elindult a hibrid oktatás. Véleményem szerint talán ez a legnehezebb forma mind a tanár, mind a diákok számára. Tanárként milyen kihívásokkal kellett szembenézni, és hogyan lehetett ezeket megoldani?
A hibrid oktatás, ez egy nagyon különleges alesete az online oktatásnak és az offline oktatásnak is. Valójában azt a különleges problémát kellett megoldani, hogy amint a pandémia hatása jelentősen csökkent, lehetőség adódott arra, hogy bizonyos körülmények között a diákok visszatérjenek, tanárok és diákok visszatérjenek az egyetem padjai közzé. Egyes karokon, ahol kevesebb diák volt, ott már ősztől zajlott ez a visszatérés. Nálunk a közgázon most tavasztól hozták ezt a döntést, hogy akkor a helyszínen is lesznek órák. Viszont lehetőséget adtunk azoknak a diákoknak, akik nem tudtak két hónapra, most ugye az fél év végéig két hónap, nagyjából két hónapról volt szó, felköltözni Kolozsvárra. Ugye komolyabb kihívást jelent Kolozsváron albérletet találni rövid idő alatt, lehet, hogy nem is éri meg, és nem túl logikus, hogy két hónapra valaki felköltözzön. Azt is figyelembe vettük, ezt nagyon fontos elmondani, hogy sok diák az elmúlt években kialakított egy rutint, lehet, hogy már közben dolgozott, szóval nem lett volna korrekt teljes egészében felrúgni ezt a rendszert csak két hónapért. És akkor az a megoldás született, hogy hibrid oktatást vezessenek be, ami azt jelentette, hogy aki tudott jönni a helyszínre órára, az jöhetett, és közben a tanárnak gondoskodnia kellett arról, hogy azon a helyszíni órán felvétel is készüljön, pontosabban online közvetítés is zajlódjon, és akkor ugye az egyik ilyen videó platformon, a Zoom platformon keresztül zajlottak az órák is. És aki otthonról, vagy a munkahelyről, vagy akárhonnan lépett be órára, az onnan lépett be, aki meg a helyszínre el tudott jönni, az meg a helyszínre lépett be. Az első héten, első két hétben ez nagyobb alkalmazkodást igényelt, úgy a tanárok részéről, mind a diákok részéről is, viszont így a végére már egészen jól belejöttünk, és valószínűleg így a többiek nevében is azt mondhatom, hogy megoldódott az az előzetes félelem, hogy így nem lesz elég hatékony az oktatás. Tehát így utólag kijelenthetjük, hogy az oktatás hatékonyságával alapvető gondok nem voltak, és tudtuk venni ezeket az akadályokat.
Tanárként mekkora kihívást jelentett, hogy oda kellett figyelni egyszerre a számítógépre, az online érkező és figyelő diákokra, illetve azokra a hallgatókra, akik a teremben voltak.
Ez egy nagyobb kihívás természetesen, ugye a figyelem megoszlik, viszont én személyesen mindig vittem magammal a laptopomat, bekapcsolódtam ugye internetre, elindítottam az óra elején a Zoomot, beléptek az online diákok, a helyszín ott voltak az offline diákok, a szemináriumokon és egyéb gyakorlati foglalkozásokon a közös munkát, a kis csoportos munkákat úgy oldottuk meg, hogy az online diákok egymás között csoportosultak, az offline diákok egymás között csoportosultak, amikor el kellett mondják azt, amire jutottak a szemináriumi munka keretében, akkor az offline diákok is el tudták mondani, az online diákok is el tudták mondani, nem egyszer, könnyen meg lehetett azt is oldani, hogy az offline jelenlevő diákok is hallják azt, amit az online jelenlevő diákok mondanak. Tehát tulajdonképpen a technikai akadályokat nagyon hamar megoldottuk, és a diákok is, meg hát én is természetesen, így tanárként, 2-3 hét alatt nagyon ügyesen hozzászoktunk ehhez az új rendszerhez. Minden esetre azért hozzá kell tegyem, egy személyes vélemény, nagyon reménykedem, hogy hogy ezt a hibrid oktatást nem kell ősztől folytatni, mert nekem az a személyes meggyőződésem, hogy az egyetem az nem csak a tudás átadásról szól, hanem a szakmai identitásnak, a szakmai önbizalomnak a megalapozásáról és felépítéséről, és ehhez elengedhetetlenül fontos a fizikai jelenlét. Ez itt nem pusztán arról szól, hogy valaki egy töltsérrel a fejünkbe töltse a tudományt. Az egyetem nem csak erről szól. Az egyetem arról szól, hogy egy identitás képződés zajlik le, nálunk a diákok első éven megérkeznek, és harmadév végén közgazdászként távoznak. Ez nem csak tudást jelent, nem csak kialakult készségeket jelent, hanem egy szakmai öntudatot jelent. És ezt offline-ban, tehát a helyszínen lehet a leginkább kialakítani.
Hogyan álltak a diákok a hibrid oktatáshoz? Nem alakult ki két tábor, az egyik irigykedik az otthonülőkre, a másik pedig azokra, akik az egyetem padjaiban tanulhatnak.
Ezekről én próbáltam ilyen-olyan insightokat, meg különféle véleményeket szerezni, és az a tapasztalatom, hogy összességében nem voltak ilyen megosztó vélemények, nem nagyon volt jellemző, valószínűleg, hogy azért is, mert mindenki ugye egyénként van jelen az egyetemi oktatásban, és mondjuk még ha baráti társaságokon belül esetleg voltak vélemények, arról mi nem nagyon hallhattunk. Az viszont, amit én tapasztaltam, az az, hogy mindenki nagyon megértő volt a másikkal. Tehát aki a helyszínen van, az a helyszínen volt, aki meg otthon volt, az otthon volt. Összességében én nem tapasztaltam azt, hogy ilyen negatív vélemények hangzottak volna el erről a dologról, sőt, kifejezetten jól jött, hogy olyan diákok, akik már az egyetemet annó úgy kezdték, hogy csak interneten zajlott az oktatás, azok megismerhették egymást az egyetem padjai között, és ezáltal kedvet kaphattak azok a diákok is arra, hogy feljöjjenek az egyetemre, akik most még nem tudták ezt tavasszal megoldani. Tehát ősszel majd valószínűbb, hogy inkább szívesen feljönnének, mert látták azt, hogy egyrészt jó a hangulat, más diákokkal együtt tudnak lenni, és egy jóval emberibb, hatékonyabb munkát tudnak belefektetni ebbe az egyetemi képzésbe.
Mennyire vették komolyan azok az órákat, akik otthon ültek? Nem látszott egy ilyen szintkülönbség, vagy komolyságkülönbség a hallgatók között?
Személyes tapasztalatból azt tudom mondani, hogy nagyon kevés különbség látszott, ami a legnagyobb kihívás volt, és azt sajnálom, hogy ez így történt, az, hogy valóban nem lehetett tudni mindig, hogy a diákok, akik jelen vannak az órán, interneten, azok mennyire vannak jelen. Tehát ezt tanárként nagyon nehéz kontroll alatt tartani, kérhetjük azt, hogy bekapcsolják a kameráikat, és nyilvánvalóan nagyon sok jóhiszemű diák be is kapcsolta a kameráját óra közben, tehát lehetett látni, hogy jelen vannak. Viszont voltak olyanok is, akik való igaz technikai okokból nem tudtak kamerát kapcsolni, mert vagy nem volt az internetük megfelelő sávszélességű, vagy a laptopjuk gyengélkedett. Ilyen egyébként tanároknál is lehetséges, szóval nyilván diákoknál is lehetséges volt. Szóval ez a része egy megoldatlan kérdés ennek a típusú online oktatásnak. A tanár nem mindig tudhatta, hogy az otthonról belépő diákok mennyire veszik komolyan az oktatást. Utólag azt azért így optimistán summázhatom, hogy a vizsga eredmények alapján nagyon nagy különbségek nincsenek. Tehát nem lehet azt feltételezni szerintem, hogy akik otthonról követték az órákat, azok látványosan vagy lényegesen gyengébb teljesítményt nyújtanak. És ez őszintén szólva engem megörvendeztet, mert volt egy ilyen félszem eleinte.
Már az idén fizikai jelenléttel zajlottak a vizsgák, és zajlik az államvizsga is. Miért érezték szükségét annak, hogy teljes egészében visszatérjen a tudásfelmérés a jelenléti formához?
A jelenléti forma az nem pusztán arról szól, hogy legyen itt mindenki, hogy kontroll alatt tudjuk tartani az oktatási folyamatot. Persze ez is benne van, ez természetes, ez már így van azóta, mióta egyetemek léteznek. 800 éve is, amikor valaki egyetemre ment, akkor elköltözött otthonról, elutazott abba a városba, ahol az egyetem volt, és akkor ott lakott, és az ottani tanárok, tanult, és így tovább. Szóval tulajdonképpen ennek megvan a hagyomány jellege is. Tehát az egyetemi oktatás jelenlétisége, tehát hogy jelenléti oktatás legyen, ez egy hagyomány. Ez egy nagyon erős hatás, hogy visszatérjünk erre. Viszont ami szerintem még fontosabb, az az, amit az előbb is említettem, hogy az egyetem nem pusztán az a hely, ahol tudás, átadás és készségfejlesztés történik, hanem egy identitás képződésnek a helyszíne, ami sokkal jobban megy, hogyha jelen vannak azok, akik erre a pályára akarnak lépni. Mire gondolok itt? Hát itt ugye Itt van egy sor extrakurikuláris tevékenység. Olyan jellegű tevékenységek, amelyek órákon kívül zajlanak, és a fejlesztést, a fejlődést szolgálják. Mindenféle szakkollégiumok, különféle konferenciák, versenyek. Gyakorlatilag, aki online tanul, az ezektől mind elesik. Tehát önmagában véve már ezek nem favorizálják. A másik az identitással kapcsolatosan az pusztán az a tény, hogy olyanok között szocializálódik a diák, olyan egyéb diákok, olyan tanárok között, meg olyan szakemberek között, akik ugye meg vannak hívva az egyetemre, akik ennek a szakmai környezetnek a részei. Most ezek az ingerek, amelyek ebből a szakmai környezetből származnak, ezek óriási jelentőséggel bírnak ahhoz, hogy valakiben kialakuljon egy egészséges szakmai identitás. Megszilárduljon az a gondolkodásmód, amit mi itt ki szeretnénk alakítani. Tehát a közgazdász szakma és gyakorlatilag minden szakma velejárója, hogy egy olyan közegben szocializálódjon a diák, amelyik 3 év alatt meg tudja adni a diák számára az összes olyan ingert, ami által utána nagy önbizalommal léphet ki a nagybetűs életbe, hogy úgy fogalmazzak, és hogy elkezdje a karrierjét. Tehát tulajdonképpen ez lenne szerintem a fő érv, ami miatt nagyon jó ötlet, hogy újra visszatérünk a fizikai oktatáshoz, és nagyon remélem, hogy nem fog semmi közbelépni, és vissza fogunk tudni térni. Én továbbra is mindenkinek azt mondom, aki ezt kérdi, hogy képzeljék el azt, hogyha színházat csak felvételről lehetne nézni. Nem olyan érzés, nem olyan élmény, mintha a helyszínről látnánk azt a színdarabot. Valami elvész abban, hogyha pusztán csak le van filmezve. Úgyhogy az egyetemmel is ez a helyzet, és éppen ezért egy nagyon jó dolog, hogy visszatérünk.
Hogyan vélekedtek a diákok arról a döntésről, hogy ismét teljesen jelenléti formában fognak zajlani a vizsgák?
A vizsgákkal kapcsolatosan alapvetően jó volt a reakció, tehát akivel én beszéltem, az éppen meghozta ezt a döntést már abban a pillanatban, amikor ezt az egyetem eldöntötte, akkor már úgy adaptálta a programját minden diák, hogy majd a vizsgaidőszakra fel fog jönni ide, és vizsgázni fog. Voltak nálam is, az én vizsgáimon is olyan diákok, akik bőrönddel érkeztek, egyenesen hozzám jöttek vizsgára, tehát látszott, hogy ezt velejáró dologként kezelik, és azt hiszem, hogy sokakban az is megvolt, hogy ennyi nem jelenlét után ez a minimum, amit lehet nyújtani. A vizsgákon egyébként az offline, tehát a jelenléti vizsgákon az érdekesség, amit megfigyeltem, az az, hogy több olyan vizsgát tartottam én is, különböző főleg technikai okokból, ami papíralapú vizsga volt újra. És ez lehet, hogy sokaknak furcsának tűnhet, hogy miért jó ötlet ennyi online után visszatérni papíralapú vizsgára. Viszont amit tapasztaltam az az, hogy sok diák örül ennek, főleg azért, mert mentesülnek a technikával kapcsolatos szorongástól, tehát nem fog elromlani a laptopjuk közben, nem akadozik az internet majd, hanem csak egy írószer van a kezükben, és egy papír van előttük. És ez meglepően egyszerű. Ahhoz képest, hogy amikor technológiával vagyunk körbevéve, amelyik nem teljesen biztos, bármi történhet vele, tehát valójában ez a visszarendeződés, ez lehet, hogy előnyünkre szolgál ilyen szempontból is, nem vagyunk kiszolgáltatva mindenféle technológiának.
Az államvizsga is visszatért a jelenléti formájához, és éppen most a napokban zajlik. Hogyan épül fel most újra a hagyományos formában?
A hagyományos formája az államvizsgának az továbbra is ugyanaz, mint a pandémia előtti időszakban. Lesz egy írásbeli része, ugye ez a licenszvizsga, ez egy külön napon lesz, és akkor azt követően az írásbeli vizsgát követő napokon fogjuk megszervezni a szóbeli részét a záróvizsgának, vagyis a szakdolgozatnak a megvédését. A végzős mesteri esetén pedig ott nincsen írott vizsga, tehát a záróvizsgának az írott része hiányzik, csak a disszertációs dolgozat védése marad meg. Tehát tulajdonképpen 2-3 napos időszak. Az első nap ez a néhány órás, tehát tipikusan 2-3 órás írott államvizsga, ugye ez a licenszvizsga, és akkor azt követi másnap, vagy az azt követő napon, attól függően, hogy hány diák azon a szakirányon, azt követi a szóbeli, ami a szakdolgozat megvédéséről szól. Ez az egyetem épületében fog zajlani, az írott vizsgák továbbra is ezekben a nagy termekben, ugye sok diák egy helyen, papíralapon, majd a védés pedig különböző tantermekben, laptopról, projektorral kivetítve, akár csak a régi szép időkben.
Nem nehezebb a tanároknak így kijavítani a záróvizsga elméleti részét?
Záróvizsga elméleti részét kijavítani talán én azt is mondanám, és ez most megint lehet, hogy furcsa lesz, hogy könnyebb így. Könnyebb azért, mert nem vagyunk kiszolgáltatva annyira a technológiának, másrészt meg nem kell attól tartsunk, hogy közben valamelyik platform valamilyen hibát, technikai hibát ejt, és emiatt például valamelyik diáknak ne regisztrálja a válaszait, stb. Tehát ilyen eset nem történt tudtommal, de viszont megvolt ez a lehetőség, hogy mi van, ha. És a tradicionális formában, a papíralapon, ez pedig ugye jóval biztosabb, egy bejáratottabb rendszer, kézzel fogható az eredménye annak, amit a diákok leírnak, összességében egy emberibb, humánusabb módja is valószínűleg a vizsgáztatásnak, illetve nem utolsó sorban, az is talán nagyon fontos, hogy elmondjam, hogy végre látjuk a diákot, tudjuk, hogy ott volt, jelen volt. Nincs az az esetlegesség, mint az online világban, hogy valahol a kábelnek és a szatellit kapcsolatnak a másik végén létezik egy diák. Itt valóság létezik. Mi tanárok is létezünk, és a diákok is léteznek. Ez egy jó dolog érezni ezt újra.
Nem mehetünk el az a tény mellett, hogy az online világ rengeteg pozitívumot is hozott. Ha már az államvizsgáról beszélünk, nem kellett felmenni az egyetemre, hanem otthonról kényelmesen, gyurakodás nélkül meg lehetett tekinteni az eredményeket. De az is egy pozitív hozadék, hogy aki mondjuk más városban dolgozik, részt tudott venni az órákon, vagy egyes esetekben volt arra lehetőség, hogy visszahallgassa, visszanézze azokat. Ez hogyan fog alakulni a jövőben?
Nekem meggyőződésem, hogy rengeteg jól bevált módszer velünk marad. Tehát amit ez az elmúlt időszak megkívánt az egyetemtől, hogy adaptálódjon az új helyzethez, abból számos rutin, számos eljárás velünk marad. Tehát például az információszolgáltatás, akár a vizsgaidőpontokról, akár a jegyekről onlineosodott, és ez így marad. Tehát, hogyha a diákok eddig fel kellett utazzanak, hogy nézzék meg, hogy hányast kaptak, ez most már nem lesz így. Már egy ideje nincs így, viszont most végképp nem lesz így. Rengeteg bürokratikus folyamat onlineosodott, és úgy is marad. Titkársággal való kapcsolattartás, mindenféle fajta kérvények leadása, ezeknek a folyamatoknak a véghezvitele nagyon szépen digitalizálódott, és nálunk a Közgazdaság és Gazdálkodástudományi Karon szerintem példaértékűen oldották meg ezt a bürokratikus részét, tehát a papírmunkának a kezelését. Óriási előrelépés van 2 évvel ezelőtthöz képest. Tehát ez mindenképpen egy nagy előny, ami velünk marad. Amit viszont még el kell mondani itt, az az, hogy továbbra is létezik opció azok számára, akik nem tudnak felutazni Kolozsvárra, van nekünk távoktatási programunk is, ami továbbra is online fog zajlani, illetve a mesterszakokon például különböző tantárgyakból egy jóval rugalmasabb hozzáállás honosodott meg a tanárok részéről, ami azt jelenti, hogy akik nem tudnak rendszeresen járni, azoknak is lesz lehetőségük bekapcsolódni az órákra. Tehát én azt se zárom ki, hogyha olyan a helyzet, akkor ezt a rugalmasságot tovább lehet vinni a mesterképzéseken is, tehát nyilván egyedi esetektől függően lehetséges az, hogy ne legyen 100%-ban jelenléti az oktatás.
Egy másik pozitívuma volt az online világnak, hogy a beiratkozási papírokat, vagy éppen a tanulmányi szerződést fel lehetett tölteni egy online felületre. Így ezért sem kellett felutazni Kolozsvárra, illetve nem kellett sorban állni. Ennek fényében hogyan fog zajlani az idén a beiratkozás?
Beiratkozás az továbbra is közvetlen a vizsgai időszak utáni héten kezdődik majd, tehát július 11-e és 15-e között kell beiratkozni a felvételire, és a teljes felvételi folyamat az azt követően 2 hétig zajlik, tehát valójában július 16-án már lehet látni, hogy ki az, akinek a beiratkozási dossziéját elfogadták, ugyancsak július 16-án már meg lehet nézni, hogy melyek az eredmények, azután a kontesztációs időszak, amikor esetleg, hogyha ha valakinek sérelme van, avval kapcsolatosan, hogy bejutott vagy nem jutott be, akkor kontesztálhat. És valójában ez a helyek újraosztása, meg a teljes folyamat körülbelül 2 hétig zajlik, és már július 19-22 környékén már a felvételi nagyjából a végénél tart majd, ami ugye azt jelenti, hogy vissza kell igazolni a helyet, amit megszerzett a diák, tehát ugye a hely visszaigazolása az azt jelenti, hogy igen, tényleg szeretne jönni, tehát be is jutott, és visszaigazolja, hogy szeretne jönni. És tulajdonképpen a július 28-án már el van vacsorázva a teljes felvételi időszak, tehát lehet tudni véglegesen, a névsort lehet ismerni, hogy kik jutottak be, melyik szakra jutottak be, ingyenes vagy költségtérítéses helyre jutottak be, és azt kell még erről tudni, hogy ugye ez egy digitalizált folyamat lesz, és ez az elmúlt éveknek a tanulsága alapján könnyebb lesz a diákok számára, a felvételizők számára, mint mondjuk 2019 előtt.
milyen változásokra vagy visszaváltozásokra lehet akkor számítani jövő tanévtől, vagyis ősztől?
Ami valószínűleg, hogy biztos, és nagyon reméljük, hogy így is marad, az az, hogy jelenléti oktatás lesz, tehát alapvetően jelenléti oktatással kell berendezkedni, úgy az alapképzésen, mind a mesteri szakokon. Erre nagyon törekszünk, és nagyon hiszünk abban, hogy ez bekövetkezzen. Ez valószínűleg, hogy a legfontosabb dolog, amit már előre lehet tudni. A másik nagyon fontos következmény az szerintem az, hogy a papírmunka tovább digitalizálódik, tehát számos olyan folyamat, legyen az adminisztratív jellegű folyamat, vagy pedig a tananyaggal, vizsgáztatással kapcsolatos folyamat digitalizálódni fog, tehát több lesz az internet segítségével elvégezhető lépés, mint az eddigi oktatási folyamatban. Ez a második legfontosabb dolog, ami be fog következni. Tehát valójában az, ami látszik, az az, hogy nagyon szeretnénk visszatérni az offline oktatás, és ez meg is fog történni. Viszont nem szeretnénk azt a pozitív tapasztalatot elveszíteni, amit a digitalizáció kapcsán megtanultunk az elmúlt két évben. És ezen a téren egész biztos, hogy velünk marad néhány olyan online dolog, ami jól működött.
Jelenléti oktatás, de mi lesz azokkal a diákokkal, akik online kezdtek el mondjuk egy mesterképzést, ami mellett már azért a hallgatók többsége dolgozik, és így, hogyha teljesen jelenléti oktatás lesz, nem fogják tudni folytatni, hiszen tegyük fel, egy más városban élnek.
Alapképzésen meg fog kelleni hozni egy döntést arról, hogy mennyire fontos az egyetemi oktatás a diáknak. Mesterin rugalmasabb helyzet, tehát mesterin eddig is a mesterszakos diákjaink nagy része dolgozott közben. És ezt a realitást figyelembe véve már az első perctől úgy volt kialakítva úgy az órarend, mind a tantárgyaknak a lebonyolítása, hogy maximálisan rugalmas legyen, amennyire csak a rendszer engedi. Alapképzésen viszont attól tartok, hogy fontos elgondolkodni arról, hogy mi a fontosabb egy adott pillanatban. Egy munkahely, amelyik nyilvánvalóan egy nagyon jó dolog, pénzkereseti lehetőség, stb. Vagy pedig egy olyan egyetemi képzés, ami egy hosszú távú befektetés az ember jövőjébe, szakmai jövőjébe. Én érvelnék amellett, hogy nagyon is van értelme felköltözni és egyetemre járni, fizikai értelemben vett egyetemre járni a többi diákkal együtt. Azért, mert hogyha valaki kihasználja maximálisan ezt a 3 évet, akkor annak az eredménye a következő évtizedekben nagyon fog látszani a karrierjén is. Ebben nem csak pusztán hiszek, hanem számos példát lehetne mondani az eddigi diákjaink életéből is, akik ugyanezt csinálták. Úgyhogy valójában, aki már dolgozik, az el kell gondolkodjon arról, hogy hogyan tudná rugalmasabb formában a munkáját megoldani, úgy, hogy az egyetemen is tudjon megfelelő teljesítményt nyújtani.
Elmondhatjuk azt, hogy szép lassan magunk mögött hagyjuk a koronavírus járványt, legalábbis most így néznek ki a számok, így van okunk reménykedni. De összességében nézve, mit tanult a felsőoktatás a járványból, avagy hogyan tovább a kicsit távolabbi jövőben?
A felsőoktatás a járványból alapvetően azt tanulta meg, hogy nem szabad elkényelmesedni abban az adminisztratív, bürokratikus folyamatban, amiben mondjuk lehet, hogy beleszoktunk. Gyors alkalmazkodás szükséges különböző helyzetekhez, a rugalmasság az egy érték, ezt mindenképpen megtanulta szerintem a felsőoktatás, és hogyha egy kicsit szűkebbre vesszük, szűkebbre szabjuk, az, ami még kiderült, az az, hogy nem ördögtől való digitális technológiát használni olyan területeken sem, ahol azelőtt lehet, hogy a tanárok sem használták, meg a diákok sem használták. Egy óriási előnye van annak, hogyha a digitális technológiát az osztályteremben, tanteremben, kurzustermekben ki tudjuk használni. És ezt mindenképpen megtanultuk. Amit még megtanultunk, és nagy valószínűséggel, hogy itt kollégáim nevében is beszélhetek, az az, hogy jó dolog az online oktatás, viszont a varázslat az az offline-ban történik. Valami történik az osztályteremben, a tanteremben, amit nagyon nehéz reprodukálni Zoomon. Tehát a tudásátadás mellett valami plusz keletkezik, ami mindenképpen érték, hogyha az ember jelen van.
Legyen ez az árszó. Tanár úr, kezdünk az adásidő végéhez közeled. Köszönjük, hogy a ma esti digitális világ vendége volt.
Köszönöm szépen én is a figyelmet.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai digitális világba, amelynek műsorideje ezennel lejár. Dr. Seher László marketing szakembernek, a kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetem közgazdaság és gazdálkodástudományi kar adjunktusának köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.